Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A 105. Zsoltárunk első versével magasztaljuk Istenünket. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva énekeljük el azt az énekünket, amit múlt héten tanultunk, a 790-es számú dicséretünket. Folytassuk Mózes 5. könyvének a felolvasását. Ma délelőtt a 26. fejezetből hallgassuk meg Isten igéjét. Mikor pedig bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, és tiéd lesz az, és abban laksz, akkor vegyél a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, amely a földeden terem, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Tedd kosárba, és menj oda arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az ő neve. Menj be a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mondd neki. Vallást teszek ma az Úr, a te Istened előtt, hogy bejöttem a földre, amely felől megesküdött az Úr a mi atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap pedig vegye el a kosarat a kezedből, és tegye azt az Úrnak, Istenednek oltára elé. Te pedig így szólj, és ezt mondd az Úr előtt, a te Istened előtt. Vándorló arámi volt az én atyám, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesebb magával. De nagy, erős és népes nemzetté lett. Az egyiptomiak azonban kegyetlenül bántak velünk, nyomorgattak és kemény szolgálatot vetettek ránk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk, és meghallgatta az Úr a szavunkat, és megtekintette nyomorúságunkat, kínunkat és szorongattatásunkat. És kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel és csodákkal. Azután behozott minket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Most azért íme elhoztam ama föld gyümölcsének a zsengéjét, amelyet te adtál nekem, Uram. Tedd oda azt az Úr, a te Istened színe elé, és borulj le az Úr, a te Istened színe előtt. Találj örömöt mind te, mind a lévita, és a közted tartozó jövevény is, mind abban a jóban, amit az Úr, a te Istened ad neked és házad népének. Amikor a 3. esztendőben, a 10. évében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és odaadod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek és jól lakjanak városodban, akkor ezt mondd az Úr, a te Istened előtt. Kihoztam a szent részt a házamból, és odaadtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek a tőled kapott parancs szerint. Nem szegtem meg, és el sem felejtettem egyet sem parancsolataidból. Nem ettem belőle gyászomban, nem voltam tisztátalan, amikor kihoztam, és halottra sem adtam belőle. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára. Úgy cselekedtem, ahogy parancsoltad nekem. Tekints alá szentséged lakhelyéről, a mennyekből, és áld meg Izraelt, a te népedet, és a földet, a tejjel és mézzel folyó földet, amelyet nekünk adtál, ahogy megesküdtél atyáinknak. E mai napon az Úr, a te Istened, azt parancsolja neked, hogy e rendelkezések és végzések szerint cselekedjél. Tartsd meg tehát őket, és teljes szívedből és teljes lelkedből azok szerint cselekedj el. Azt mondtad ma az Úrnak, hogy legyen a te Istened, hogy járhass az ő útjain, megtudhass rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess a szavának. Az Úr pedig azt mondja ma neked, hogy az ő tulajdon népévé leszel, ahogy megígérte, ha minden parancsolatát megtartod. Hogy fölébe emeljen téged hírben, névben és dicsőségben minden nemzetnek, amelyet teremtett, és hogy az Úrnak, a te Istenednek szent népévé legyél, ahogy megmondta. Isten áldja meg az ige hallgatását, befogadását, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy mindannyian megérthessük egyen-egyenként Isten hozzánk szóló üzenetét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy hála van a szívünkben, hogy ma délelőtt is eljöhettünk a te házadba. Hogy nem volt semmi akadályozó tényező, vagy ha mégis volt, akkor te azt leküzdötted, és megadtad, hogy itt lehessünk most a te házadban. Urunk, nincs annál jobb, mint amikor kitárhatjuk előtted a szívünket, letehetjük előtted minden terhünket, gondunkat, mindazt a bűnt, amivel megszomorítottunk téged és másokat. És köszönjük, hogy amikor mindez megtörténik, akkor meghalljuk az evangélium szavát, hogy te megbocsátasz nekünk, hogy gyermekedként tekintesz ránk, és olyan szeretettel szólsz hozzánk, amiben mindent megtalálunk. Kérünk, Urunk, hogy ma délelőtt is adj nekünk veled való találkozást, útmutatást, kérünk, hogy vezess bennünket, a te gyermekeidet a te utadon. Amen. A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom az első fejezet 18. verséből. Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Amen. Most pedig az igehirdetésre készülve a 167. dicséretünk első versét énekeljük el. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egy részéből, Mózes 5. könyve 26. fejezetének 17., 18. és 19. verseiből olvasom. Azt mondtad ma az Úrnak, hogy legyen a te Istened, hogy járhass az útjain, megtudhass rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess a szavának. Az Úr pedig azt mondja ma neked, hogy az ő tulajdon népévé leszel, ahogy megígérte, ha minden parancsolatát megtartod. Hogy fölébe emeljen téged hírben, névben és dicsőségben minden nemzetnek, amelyet teremtett, és hogy az Úrnak, a te Istenednek szent népévé legyél, ahogy megmondta. Amen. Foglaljunk helyet. Ma délelőtt Isten igéje két témát hoz elénk. Az egyik az adakozásnak a kérdése, a másik pedig a szövetségkötés. Az adakozással kapcsolatban korábban már több dolgot is elmondtunk, ugyanennek a könyvnek kapcsán. Most néhány olyan kérdésre szeretnék rávilágítani, amit kifejezetten ez a fejezet hoz elénk. Azzal szembesülünk, az a parancs, amit Mózes átadott, hogy a zsidóknak időről időre meg kell keresniük a közelükben lakó lévitát, vagy az Isten szent helyén lakó lévitát, és el kell vinniük az adományukat. Termény adományról van szó ebben az igében. Később pedig a tizednek a beszolgáltatásáról. Amikor ezzel találkozunk, hogy az Isten kér valamit, az ember pedig ad neki valamit, akkor rögtön felvetődik a kérdés, hogy na de miért? Miért adakozunk mi valójában? Mi szükség van erre? Először szeretnék egy tévutat megnevezni, mert nagyon sokszor tévúton járunk az adakozás tekintetében. Ez a tévút pedig arról szól, hogy meg akarjuk vásárolni, le akarjuk fizetni az Istent. Tudom, hogy ezt így ebben a nyers formájában nem szoktuk kimondani, de valahol a szívünk mélyén mégis ott motoszkál a gondolat, hogy hát Istennek igazából nincs szüksége semmire. Ha kér tőlem mégis valamit, és én megadom, akkor ezzel mégiscsak szívességet teszek neki, lekötelezem őt. Olyat teszek, ami valami extra, tehát várhatok érte cserébe valamit. Hadd mondjam el, hogy ez a gondolkozás nem most született meg, ez a gondolat. Nem mi vagyunk az egyedüliek, akiknek ez valaha is az eszébe jutott, hanem ez a gondolat egyidős az emberiséggel. Mind az új szövetségben találunk rá példákat. Először egy ószövetségi példát szeretnék előhozni. Ézsaiás könyvének az első fejezetében a következő igét olvassuk. Isten mondja: elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Áll a templom, talán díszesebb, mint valaha. Az emberek viszik az áldozataikat, és Isten azt mondja, hogy inkább ne is gyertek ide. Nekem erre az egészen nincs szükségem. Mert miről van itt szó? Az üzletelésről. Odaáll a nép, és gyakorlatilag azt mondják Istennek, hogy mi adunk neked áldozati állatokat, és azt várjuk tőled, hogy gondoskodj a biztonságunkról. Mi egy kicsi nép vagyunk, egy kicsi nemzet. Lehet, hogy nem vagyunk olyan szegények, de katonailag mégis olyan alacsonyabb rendűek vagyunk, és itt vagyunk két világbirodalom között, az asszírok meg az egyiptomiak között, védj meg bennünket. Ez egy üzlet, urunk, ez egy üzlet. És amikor nagy büszkén bementek a templomba, és mutatták be ezeket az áldozatokat, egyre többet, Jeremiásnál még azt is olvassuk, hogy az Úr temploma van itt, hát semmi bajunk nem lehet, akkor Isten ad nekik egy tromfot, és azt mondja, hogy ki kívánja, hogy itt tapossátok az én udvaromat? Magyarul, engem nem lehet lefizetni. Előírtam az áldozatokat, de nem azért írtam elő, hogy ezzel próbáljatok engem megvesztegetni. Ilyen nincs. Engem nem lehet lefizetni. Ha valaki azt gondolná, hogy hát igen, ez az Ószövetségben így volt, de az Új Szövetség már más, akkor hadd idézzek innen is egy ige szakasz az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéből. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél le az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Kemény történet, igazából ugyanarról van szó, mint az Ószövetség idején. Oda megy két ember az Istenhez, Anániás és Zafira, és megint csak azt mondják, hogy üzleteljünk. Mi adunk neked pénzt. Most már nem állatokat, meg nem ezt, nem azt. Oda tesszük az apostolok lába elé a pénzt, egyértelmű, hogy ez tulajdonképpen a tiéd. És ezért a pénzért cserébe mit várunk tőled? Azt várjuk tőled, hogy a gyülekezet tagjai félistenként tekintsenek ránk. Kicsit erősen fogalmazok, de gyakorlatilag ez volt az ő szívükben. Az előző fejezet végén ugyanis azt olvassuk, hogy a gyülekezet egy másik tagja szintén eladta a birtokát, ennek híre ment, és felnéztek rá. Anániás és Zafira megirigyelték ezt a dicsőséget, és azt mondták, hogy mi is szeretnénk ebben részesülni. és kizárólag ezért adtak pénzt, de ezt is úgy tették, mintha mindent odaadtak volna, ami az övék, ami a vagyonuk, pedig gyakorlatilag alig adtak belőle egy kicsit, tehát csak úgy csináltak, mintha. De a lényeg, hogy üzletelni akartak. És mit mondott Isten? Nagyon keményen válaszolt, meghalt Anániás, kicsit később pedig meghalt Szafira is. Magyarul megint ugyanazt mondta az Isten, engem nem lehet lefizetni. Ez az üzleties gondolkodásmód mélyen bennünk gyökerezik, ebben élünk, régen is ebben éltek az emberek, és ezt átvisszük a hitéletnek a terére is. De ez egy maximálisan helytelen út. Hogyan beszél a Biblia Isten és ember kapcsolatáról? Milyen metaforákat használ? Ismerjük ezeket. Isten a pásztor, mi vagyunk az ő juhai. Isten az orvos, mi vagyunk a gyógyulásra váró betegek. Isten a szülő, mi vagyunk az ő gyermekei. Isten a férj, és az ő népe, az ő felesége. De olyat sehol nem olvasunk a Bibliában, hogy Isten a vállalkozó, mi pedig az alvállalkozók. Pláne olyat, hogy Isten egy korrupt vállalkozó, mi pedig korrupt alvállalkozók. Lehet, hogy csak az én szememet kerülte el, örülnék, ha valaki megmutatná, ha mégis benne van, de én eddig még ezzel nem találkoztam. Vizsgáljuk meg tehát a szívünket, most, amikor véget ér az istentisztelet, megyünk majd kifelé, valószínűleg arra készülünk, hogy dobjunk valamit a persejbe, vagy a lelkészi hivatalban egyházfenntartói járulékot fizessünk, esetleg előttünk van valaki a családunkból, vagy a környezetünkből, aki rászoruló, és neki tervezünk adni. Miért tesszük mindezt? Bennünk is ott van ez a gondolat, hogy most megvásároljuk az Isten jó indulatát? Ha nem is az üdvösséget, de az ő jó indulatát? Vagy megvásároljuk az embereknek a megbecsülését? Ha ezt tesszük, akkor nagyon nekünk szól ez az üzenet, hogy Istent nem lehet lefizetni. Ha valaki ezért fizet, az csak a pénzét pocsékolja. És akkor nézzük meg az ige alapján, hogy valójában miért adakozunk. Vizsgáljuk meg, hogy mit kellett mondaniuk a zsidóknak, amikor felajánlották az adományukat. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Miről árulkodik ez a rövid monológ? Olyan, mintha az áldozat vívője azt mondta volna, Uram, te gondoskodtál rólunk a múltban. Tudom, hogy te fogod gondunkat viselni a jövőben is. Teljes mértékben tőled függ a sorsunk. És mivel mindenben te vagy a gondviselőnk, ezért mi képesek vagyunk, és időről időre valósággal le is mondunk a vagyonunk egy részéről. Kifejezzük, hogy nem a pénzünkben bízunk, meg nem a terményekben, meg az állatokban, ezek mind csak másodlagos eszközök. Benned bízunk. Van-e ennél nagyobb bizonyítéka annak, hogy az ember valóban Istenben bízik, ha képes vagyonának egy részéről lemondani? Az adakozás egyik célja tehát nem más, mint a hitünknek a kifejezése. Beszélhetünk mi arról, hogy égünk az Úrért, meg énekelhetünk gyönyörűen, meg imádkozhatunk órákig, meg úgy tehetünk mindenki előtt, hogy mi vagyunk a templomos lovagok, modern értelemben, de ez nem ér semmit, hogyha közben a pénztárcánk zárva van. És most félre ne értse senki, amit mondok, nem azt szeretném, hogy ma háromszor annyi legyen a felsejben, csak azt szeretném kifejezni, hogy a pénztárcánk állapota az általában kifejezi, hogy milyen a mi szívünknek az állapota. És most nem arra gondolok, hogy mennyi van a pénztárcánkban, hanem hogy tudunk-e abból adni az Istennek. Ez tehát az adakozás egyik célja. Ugyanakkor egy másikat is észrevehetünk. Az adakozás nem csak kifejezi a hitünket, hanem sokszor meg is erősíti azt. A hitből adott adomány végső soron visszahat a hitünkre, és megerősíti azt. Egy igét hadd olvassak ezzel kapcsolatban Haggeus próféta könyvéből. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Zerubbábel, Sealtiel fia és Jósua főpap Jócádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Miről szól ez az ige? Mit tapasztalunk ebben az időben? A nép nem a hitét fejezte ki. Nem volt hite. Nem akartak adakozni. Azt mondták, hogy amink van, azt megtartjuk magunknak, mert ebben bízunk. És Isten küldte az ő prófétáit, többek között Haggeust, és elmondta ugyanazt az üzenetet, amit az 5 Mózes 26-ban olvasunk, hogy adakozzatok, én vagyok a ti gondviselőtök. Hogyha nincs hitetek, akkor nekem van hatalmam arra, hogy azt a keveset is elvegyem tőletek, mint ahogy ez eddig történt. Ha viszont van hitetek, akkor én képes vagyok megáldani benneteket bármivel. És a nép hallgatott erre a szóra. A kemény szívű nép végre egyszer hallgatott a prófétai intésre, és azt mondták, hogy akkor kinyitjuk a szívünket, és adakozunk. És adtak. Adtak abból, amiük van, és adtak az ő munkájukból is. Urunk, elmegyünk, és felépítjük neked azt a templomot. Hordjuk, amit hordani kell, oda tesszük a két kezünket, lábunkat, derekunkat, mindent, és felépítjük, amit te mondtál nekünk. És azt olvassuk, hogy az Úrtól való félelem fogta el a népet. Ugye sokszor elmondtuk, hogy ez nem rettegést jelent. Ez a hitnek egy nagyon magas szintű kifejeződése, hogy az Úrra úgy tekintünk, mint az Úrra, mint a Szent Istenre, és az ő közelében akarunk lenni, őt akarjuk tisztelni. Tehát ez a nép elkezdte tenni, amit az Isten mondott neki, és az Úr megerősítette őket az Isten félelemben. Tehát ezt is gondoljuk végig. Ugye az előbb arról beszéltem, hogy mik az adakozásnak a hamis motivációi, az üzleti szellem, most pedig arról, hogy mi az adakozásnak a valódi bibliai célja, a hitünknek a kifejezése, és a hitünknek a megerősítése. Ha valamit hátsó szándék nélkül adunk az Istennek, azt az Isten mindig megáldva adja vissza nekünk. Hadd utaljak arra az igére, ami elhangzik olykor-olykor, mint egy adakozásra buzdítva, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ugye ezt sokszor már úgy fordítjuk át magunkba, hogy ha én adakozom, akkor az Isten majd megáld engem. Tehát itt is visszaköszön, tetten érhető az üzleti szellem. Pedig itt pont arról beszél az ige, hogy a jókedvű adakozót, aki nem üzletből akar az Istennek adni, hanem jókedvéből, a hitéből folyik az ő adakozása. Hát akár a persejbe, akár a hivatalban, akár rászorulónak adunk, mindig ez legyen a mi motivációnk, hogy ez egy hitbeli lépés a részünkre. És most térjünk át a másik kérdésre. Ugye Mózes egy hosszú leírást adott az adakozással kapcsolatban, és a fejezet végén, ha nem is olyan hosszan, de annál nagyobb hangsúlyt fektetve rá, elkezdett a szövetségről beszélni. arról, hogy a népnek meg kell erősítenie a szövetségét Istennel. Szeretném, ha jól értenénk a szövetségnek a jelentőségét. Ugye manapság, ha ezt a szót mondjuk, hogy szövetség, nem is igazán tudjuk, hogy mire gondoljunk. Ez valami régi dolog. Manapság nem nagyon szoktunk szövetségekről beszélni. Lehet, hogy valaki egy regényben olvasott róla, vagy a történelem órán tanult róla, de ez ma már nem része az életünknek, nem tudjuk úgy igazán megbecsülni. Az ókorban, különösen is a Közel-Keleten szinte mindent áthatott a szövetségnek a gondolata. Emberek emberekkel és népek népekkel szövetségi jellegű viszonyban álltak. Hadd mondjak egy klasszikus példát. Nagyon sokáig nem annyira országokban, mint inkább városállamokban gondolkodtak az emberek. Van egy város, annak egy királya, népe, mi egy egységet alkotunk. Van a szomszéd, ő is egy egységet alkot. És ez a két város rendszerint szövetséget kötött egymással. De nem úgy, mint egyenrangú feleknek az önkéntes társulása, hanem úgy, hogy volt mindig az erősebb fél, meg volt a gyengébb fél. Az erősebb azt mondta, hogy én megvédelek téged az ellenségnek a támadásaitól. A gyengébb pedig teljesíti azokat a feltételeket, amiket az erősebb szab neki. És létrejött a szövetség. És ez a szövetség felbonthatatlan volt. Nem lehetett felbontani. Ha valaki felbontotta, vagy megszegte, akkor ezzel az Isten haragját hívta ki maga ellen. Tehát egy nagyon fontos dolog volt a szövetségi viszony abban az időben. És nem véletlen, hogy Isten, mondjuk így alkalmazkodva az embereknek ehhez a rendszeréhez, ő maga is szövetségi viszonyt alakított ki az emberrel. Mert azt mondta, hogy a kettőnk közötti kapcsolatot leginkább ehhez tudnám hasonlítani, mert ez egy ilyen komoly dolog. Isten szövetséget kötött az ő népével, és vállalta, hogy megvédi őket. Akár mekkora, akár mennyien támadnak ellene, ő meg fogja őket védeni, mert neki van rá hatalma. És azt várja cserébe, hogy a nép engedelmeskedjen neki. Amit ő leír, például a 10 parancsolatot, azt tartsák be, járjanak a hit útján. Nagyon fontos lépés volt, amikor valaki átélte ezt a szövetségkötést, hogy immár nem csak beszélgetünk az Istennel, nem csak gondolkozunk róla, nem csak van egy hitbeli megérintettségem, hanem az Isten elkötelezte magát mellettem, és én is elköteleztem magam mellette. Óriási lépés ez. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten többször kötött ilyen szövetséget. Az atyák idejében. Kettőt hadd emeljek ki ezek közül, példagyanánt. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. És ebben a szövetségben látjuk megvalósulni mindazt, ami a szövetségnek a tartalma. Isten ugyanis végig, mint egy védőburokkal vette körül Ábrahámot. Elindult Ábrahám keletről, átvándorolt a pusztán, egy piciny kis csapattal, megérkezett valahova, ahol folyamatosan dúlt a háború a földekért, és Ábrahámnak nem esett semmi bántódása. Semmi. Aztán Ábrahám tett egy kitérőt, egy bűnös kitérőt, vagy egy kicsit a hitetlenségét átmenetileg jelző kitérőt, és elment Egyiptomba. És ott a fáraóval került kapcsolatba, aki hát bizonyos értelemben a halálát akarta ennek az Ábrahámnak, most ne menjünk bele a részletekbe, a lényeg, hogy Isten ott is megvédte. Visszakerültek Kánaán földjére. És amikor ott került sorharcra, mert Ábrahám háborúzott az ő unokaöccsének, Lótnak a kiszabadításáért, a túlerőben lévő ellenségtől ott is megóvta az Isten. Tehát amit ő vállalt, az teljesítette. És azt látjuk, hogy Ábrahám is kisebb bukásoktól eltekintve teljesítette az Istennek tett ígéretét. Azt olvassuk róla, hogy hit, amit az Isten igazságul fogadott el neki, vagy máshol, Isten barátjának mondatott. Teljesítették mind a ketten a szövetség feltételeit. Kicsit később, a pusztai vándorlásnak az elején, Isten megint csak szövetséget kötött az atyákkal a Sínai hegyen. És ez az elköteleződés hasonló eredménnyel járt. Isten oltalmazta az ő népét. Megóvta őket az éghaláltól, a szomjhaláltól. Hát mit lehetett volna csinálni a sivatagban? Hát nagyjából ez volt a perspektíva, hogy éhen halunk, meg szomjan halunk. Isten nem engedte őket. És amikor megtámadta őket egyik-másik ellenséges nép, akkor végül véres fejjel futottak vissza, mert a zsidók erősebbek voltak, nem maguktól, hanem Isten hatalma által. A szövetség tehát egy nagyon fontos dolog. Isten szövetséget kötött az atyákkal, és Mózes nem sokkal a halála előtt, a Sínai hegytől számított most már közel 40 év után, azt mondta a népnek, hogy gyerekek, ez már a múlté. Most újra meg kell erősíteni ezt a szövetséget, mert az az atyákkal való szövetség volt. Persze mi beleszülettünk ebbe, de akkor is ezt személyesen meg kell erősítenie mindenkinek. Miért? Mert Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Ismerjük ezt a mondást, ugye? Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Pedig mi sokszor azt gondoljuk, hogyha a szüleink, nagyszüleink, korábbi felmenőink hitben jártak, az Istenhez tartoztak, akkor számunkra ez már egy automatizmus, hogy nekünk is minden jár, pedig nem. Hadd mondjak egy példát erre. Jézus korában mit mondtak a vallási vezetők? Mi volt az ő büszkeségük? Odaálltak Jézus elé, és elkezdték mondogatni, a mi atyánk Ábrahám. Mekkora büszkeség. És lenéztek mindenki mást, a pogányokat. A mi atyánk Ábrahám. Aztán az Úr felvilágosította őket, hogy a biológiai szálak, azok nem azonosak a lelki szálakkal. Hogyha ezek az emberek nem követik Ábrahámnak a hitét, akkor teljesen fölöslegesen hivatkoznak rá. Nem számít semmit. Ma se gondolja senki azt, hogyha esetleg zsidó családból származik, és Ábrahám leszármazottja, akkor neki jobb dolga van. És senki ne gondolja, aki meg pogány, hogy akkor neki meg rosszabbak az esélye. Ilyen nincs. Nem a biológiai kötelék számít. Mindenkinek személyesen kell szövetséget kötnie Istennel. És ez nem csak az új szövetség tanítása. Ez már az Ószövetségben is elhangzott, itt, ebben az igében, és később is. Mert mit mondott Mózes? Azt mondta, hogy ti, mint nép, persze, szövetségben álltok Istennel, de személyesen is meg kell kötni ezt. Mi volt az egyiknek a jele, a körülmetélkedés? Mi volt a személyes szövetségkötésnek a kifejezése? Azt mondja Mózes egy másik helyen, szíveteket metéljétek körül. Mindenki külön-külön. Ezt nem lehet megtenni 8 naposan, de később szíveteket metéljétek körül. És az új szövetségben ugyanez. Itt már nem körülmetélés van, hanem keresztség, de ugyanígy a keresztség által bekerülünk Isten szövetséges népének tagjai közé. Részei vagyunk a szövetségnek, de mégis azt mondja nekünk az ige, hogy személyesen is meg kell kötnünk a szövetséget. Térjetek meg, higgyetek. Ezeket a kifejezéseket használja az ige. Tehát ez az üzenet, hogy Isten sokat tett értünk, és ezért vegyük fontolóra, vegyük nagyon komolyan, hogy nekünk is az Úr népévé kell lennünk személy szerint egyen-egyenként. Gondoljuk végig, hogyha valaki ezt még nem tette meg, ha még valaki nem borult oda az Isten elé, és nem vallotta meg a bűneit, és nem mondta azt, hogy Uram Jézus, én veled szeretnék járni, akkor miért nem tette meg? Van valami, egy konkrét dolog, amihez annyira ragaszkodunk, hogy nem merjük ezt a lépést megtenni? Mert akkor le kellene mondanom arról? Van egy ilyen bálványunk? Vagy esetleg félünk, hogy ezt az utat még nem ismerjük? Hát Isten bebizonyította kismillió módon, hogy aki vele jár, annak nem kell félnie, az jó úton jár, és célhoz ér. És végezetül egy bátorítást szeretnék elmondani, ugyanis az utolsó ige ebben a fejezetben arról beszél, hogy Isten megáldja az ő népét, az ő szövetséges népét. Először hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy akkor most pontosan melyik népről van szó. Mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy akkor ez az ígéret csak a zsidóknak szólt. Hogy a zsidóság az Isten népe, és akkor ez az áldás nekik van, nekünk meg nem. Mert hogy Istennek két népe van, van a zsidóság, meg van az új szövetségi gyülekezet. Ez egy elterjedt gondolat. Nagyon sokan így gondolják, hogy Istennek két fia van, vagy két gyermeke, az egyik ezen az úton, a másik azon az úton halad, de végül mégiscsak találkoznak az Istennél. Ennél azért lényegesen komplexebb a Biblia tanítása, és a klasszikus keresztény tanítás azt mondja, hogy Istennek valójában egy népe van. Egyetlen egy népe van. És ebbe beletartozik a zsidó nép is, annak a hívő része, meg beletartoznak a pogányokból lett hívők is, és ez egy nép. Egyetlen egy tanításra hadd utaljak ezzel kapcsolatban. Ugye van nekünk egy hitvallási iratunk, illetve kettő is, de most csak az egyikre gondolok, a Heidelbergi K.T. Megkérdezi a K.T. az 54. kérdésben, mit hiszel az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházról? Lehet, hogy rögtön beugrik nekünk, hogy hát Anyaszentegyház, pünkösd, egyház születésnapja, és akkor onnan beszélünk egyházról, de nem. Azt mondja a K.T., hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Tehát amikor olyan ószövetségi ígéretekről olvasunk, amelyek látszólag a zsidóknak szólnak, akkor általában nyugodtan vonatkoztathatjuk azt valamiféle módon önmagunkra is. Mit ígér Isten? Ezt olvassuk a 19. versben, az általa teremtett összes nép fölé emel. És hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a zsidók ezt rögtön félre is értették. Sajnos. Mert nem úgy gondoltak erre az ígére, hogy Isten valamit elkészített számukra, ami majd a megváltóban, Krisztusban teljesedik be, hanem rögtön elkezdtek politizálni. Mert milyenek az emberek, még a hívők is rögtön elkezdenek politizálni. És azt mondták, hogy akkor mi egy nagy birodalmat várunk. És amikor megjött Krisztus, és rámutatott keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, akkor is mire gondoltak? Eljött a király. Lesz nekünk egy nagy birodalmunk, még a rómainál is nagyon. Mert ők így értették ezt az igét, rövidlátó módon. Mit mond az új szövetség, hogy egy kicsit tisztítsa a képet? Jézus mondja, az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Hát az a kiváltság és az az áldás elsősorban nem itt a földön vár ránk, hanem oda át a mennyben. Mit mond Péter apostol? De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ami a mennyben vár ránk, az nem olyan lesz, mint ami itt a földön van. Mert ez a föld, ez olyan, amilyen. Ez bűnnel terhelt. Nekünk az Isten egy olyan helyet készített, ahol igazság lakik. És végezetül Pál gyönyörű megfogalmazásával hadd fejezzem be, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. nem tudjuk még csak megsejteni sem, hogy milyen lesz. De valamit, valami mindennél jobbat elkészített már számunkra Jézus Krisztus. Tehát ezzel szeretném befejezni, hogy lépjünk személyes kapcsolatba Istennel, ha eddig ezt nem tettük, köteleződjünk el, és ő is elköteleződik mellettünk, és tudhatjuk, hogy majd egyszer a mennyben ilyen áldások várnak ránk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 162. dicséretünk második és ötödik verseit énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy úgy viszonyulsz hozzánk, ahogyan egy apa viszonyul a gyermekéhez. Köszönjük, hogy mindent megtettél értünk, minden áldozatra kész voltál. Köszönjük, hogy elküldted értünk a te fiadat, Jézus Krisztust erre a földre, aki mindenkinél világosabban beszélt rólad, a te szentségedről, a te kegyelmedről, az üdvösség útjáról. Köszönjük, hogy az ő áldozatáért a tiéd lehetünk, nem csak a teremtés jogán, hanem a megváltás jogán is. Köszönjük, hogy valósággal gyermekeiddé válhatunk. Szeretnénk, Urunk, megerősíteni ezt a veled való szövetségünket, és kérni, hogyha valaki ezt még soha nem tette meg, hadd tudja most megtenni. Kérünk a te lelked munkájáért, ami kemény szívünkben, add, hogy összetörjön, és adj nekünk helyette hús szívet, téged dicsőítő igazi életet. Urunk, köszönjük, hogy követhetünk téged, hogy nem csak a megtérésig, és nem csak az üdvösség elnyeréséig követhetünk téged, hanem azon túl is egész életünkben. Kérünk, Urunk, segíts, hogy egyre jobban szeressük, és egyre jobban értsük a te igédet, hogy egyre jobban formálódjon az életünk, úgy, ahogyan azt te eltervezted. Kérünk, áld meg a szentségben való növekedésünket, áld meg a mi gyülekezeti közösségünknek az elmélyülését, megerősödését, hadd tudjuk kifejezni, hogy megújult az életünk, és hadd tudjuk bemutatni, hogy hogyan működik az a szeretet, amit tőled nyertünk. Kérünk, Urunk, hogy ebben nevelgess bennünket, és ebben mutass nekünk utat naponként. Eléd hozzuk, Urunk, sok-sok terhünket, személyes gyülekezeti gondjainkat, és arra kérünk, hogy mint szövetséges Urunk, adj nekünk megoldást. Benned bízunk, nem a saját értelmünkben, nem a saját vagyonunkban, szeretnénk megtapasztalni újra és újra a te gondviselésedet. Kérünk, légy velünk, áld meg a mi hitünknek az elmélyülését, vezesd a te népedet most és mindörökké. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gyülekezet énekkarának szolgálatát.
Bent lettem én is, úgy verem Krisztennel. elfogadjátok az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.